A szenvedés témaköre van ma este velünk, és mielőtt felolvasnék Jób történetéből, azelőtt fontos elmondanunk azt, hogy szenvedést okozhat önmagában a bűn. Hiszen amikor egymás ellen vétkezünk, szavainkkal, tetteinkkel, mulasztásainkkal, akkor szenvedést okozunk egymásnak, magunknak, és már az gyógyulást hozhat, az gyógyulást hoz az életünkbe, hogyha megbánjuk a bűneinket, és szabadítást kérünk azokból, Istentől. És hogy meglássuk, hogy vannak bűnök az életünkben, már az a Szentlélek a vigasztalónak a munkája. Már az ő jelenlétéről beszél, amikor egy-egy bűn lelepleződik az életünkben, és elvégzi bennünk azt, hogy ezt ne akarjuk tovább folytatni, ezt ne tegyük tovább, hiszen ez rombol, árt, fájdalmat és szenvedést okoz. És a Biblia beszél még arról, hogy szenvedésben lehet részünk akkor, amikor Jézus Krisztusért, a vele való közös útért, az őt követésért ér bennünket, üldözés, bántás. És itt pedig azt hisszük az evangélium alapján, hogy Isten dicsőséges lelke ott megnyugszik azokon, akik ezt élik át, vagy ha mi magunk érjük meg azt, hogy hátratételben van részünk, és ezért szenvedünk, mert kiderül rólunk, hogy keresztények vagyunk, vagy kiderül rólunk az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban. De a mai este a szenvedésnek azt a fókuszát hoztuk, és azért van most velünk, mert ilyenkor ősszel a gyász az jobban előtérbe kerül. A veszteség okozta szenvedés. És Jób történetének egy olyan szakaszából fogok felolvasni egy részt, ami azt gondolom, hogy a legmélyebb része az ő vívódásának, a 19. fejezetéből, a 10. és a 14-től a 27. versig. Kitépte reménységemet, mint valami fát. Letördelt, körüs körül, tönkrementem. Szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek. A házamban élők és szolgáim idegennek tartanak, rám sem ismernek többé. Szolgámnak kiáltok, de nem válaszol, még ha könyörgök is neki. Feleségem undorodik leheletemtől, testvéreim iszonyodnak tőlem. Még a kisgyermekek is megvetnek, ha föl akarok kelni, kicsúfolnak. Utál minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. Bőröm és húsom a csontomhoz tapad, csak a fogam húsa maradt meg. Könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint Isten, miért nem elégedtek meg testemmel? Bárcsak leírnák szavaimat, bárcsak följegyeznék egy könyvbe, vas íróveszővel és ólommal, minden időkre kősziklákba vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt. Tulajdon szemeim látják meg, nem más, bár meséim is megemésztetnek. És kiemelem a 25. verset. Tudom, az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Mindannyian vigasztalásra szorulunk. Ebben egyek vagyunk most itt, Isten házában. Hiszen ember voltunkból adódik, hogy kríziseken megyünk át. Az életünk része, hogy vannak úgynevezett normatív krízisek, amik azért szükségesek, hogy a következő fejlődési szintet megugorjuk. De ezeket mondjuk úgy is, hogy természetes és kiszámítható krízisek, hiszen az, hogy amikor megszületünk, el kell hagynunk az anyaölt, az anyával való szimbiózist, már az első fél évben is elkezdünk úszni, mászni, hogy elinduljunk, ez maga veszteség. Vagy amikor az óvodából elballagunk, vagy az iskolából elballagunk, vagy az egyetemet befejezzük, és végleg talán búcsút intünk az iskolapadnak, lehet valakinek jó, de azért mégis ott van a veszteség, mert egy-egy időszak lezárul az életünkbe. És ezekre bizonyos mértékben lehet készülni. De vannak olyan krízisek, amikor, mint villámcsapások törnek be az életünkbe, és földrengésszerű megrázkódtatást okoznak. Amikor hirtelen viharként csap le egy betegség, egy kísértés, egy veszteség, és akkor ösztönösen arra keressük a választ, hogy miért? Miért történik ez? Miért történik ez a nehéz az életünkben? A szenvedés kérdései nem újak. Miért történik? Miért engedi meg Isten? És hol van Isten, amikor fáj? Jobb könyve azokhoz szól, akik csalódtak, akik szép tervekkel voltak, és a valóság azt mutatja, hogy e kettő között nagy a szakadék. Nem ezt terveztem, nem ezt vártam, erre végképp nem számítottam. És nem tud a kettővel mit kezdeni, nem tudja összebékíteni. Hallja, mondják, örülj az Úrban, de nem tud, mert a veszteség okozta fájdalom beborítja. Jobb könyve bátorít, hogy hogyan hordozható el ez a feszültség, ez az ambivalencia. Hogy örülünk, és sok mindenért hálát adunk, és sok minden veszteség van az életünkben. Különösen, ha valami így váratlanul becsap az életünkbe. Bátorítás ez egy keresztény ember számára is, az egész Jobb könyve. Mert ő keresztényként, Istent hívőként, ugye akkor még nem keresztény, mert Jézus még nem jött el a földre, de Istent hívőként, Istenben bízóként, ő megáll és jaj veszékel Isten előtt. Oda megy elé, és úgy megy oda elé, hogy igazából az egész hitvilága megrendül és megkérdőjeleződik. Mert egy olyan életszakaszban van benne, amikor nem látja a végét a szenvedésnek. Egy olyan időszakban van benne, amikor nemhogy nem látja, csak nő. Mindaz, ami szenvedést és fájdalmat okoz, és nincs válasz, és még csak tetőzik. És feltehetjük a kérdést, hiszen hallottuk, hogy Jobb Isten szolgája. Isten maga mondja, hogy az én szolgám. Hát hogy lehet az, hogy Isten szolgája szenved? Hogy engedi meg Isten, hogy az ő szolgája szenvedjen? Hogy neki ennyi veszteségen kelljen átmenni? Hogy eljusson oda, hogy nem marad más, csak Isten. Csak Isten? Hogy történik ez? A viharban, ami kívülről lecsapott, először erről fogok még egy kicsit bővebben az egész Jobb könyve kapcsán beszélni, majd másodszorban úgy történt, hogy küzdött a viharral, ami bent zajlott, belül tombolt, végül pedig harmadik pontban, hogy találkozik Jobb a vihar urával. Tehát először arról, hogy úgy történik, hogy mindent elveszít, hogy kívülről becsap a vihar. Kicsúszik a lába alól a talaj. Minden szinten. És mégis ebben a helyzetben megszületik a szívében egy hitvallás, amit kiemeltem Jobb könyvéből. Tudom, hogy az én megváltóm él. Ezt nem egy örömünnepen mondja el. Nem akkor, amikor minden sikerül, amikor Isten áldásai nyilvánvalóvá válnak az életében, hanem akkor, amikor minden összeomlik, amikor vihar van kívül, belül, lába alatt nincs talaj. Tudom, az én megváltóm él. Jobb elveszti a vagyonát. hosszú-hosszú évek sok-sok munkájának a gyümölcsét. Ott van a rengeteg tárgyi veszteség az életében, de ami még nagyobb, elveszti gyermekeit. Elveszti egészségét, elveszti megbecsülését. A felesége azt mondja, átkozz meg Istent és hallj meg. A barátai nem értik meg, sőt vádolják. Három barátja olyan gyorsan és fürgén ott van mellette, és mondja a szuper válaszokat ebbe a helyzetbe neki. Például, még igéskártyán is olvastuk már biztos, boldog az az ember, akit Isten megfed. Ha te tiszta és egyenes vagy, bizony, felserkent téged. És ezek igazak. De Jób számára ott és akkor hamisan cseng. Ott belül érzi, hogy valami egészen másról van szó, és ő sem különb a barátainál, hiszen rengeteg igazság van a szívében. Rengeteg mindent megtanult arról, hogy Isten törvényei és Isten útjai és Isten igazságai milyen sok mindent és milyen sok helyzetben jelentettek számára keretet, biztonságot, és igazából most is, hiszen amikor ő elindul ezen az úton, hogy újra és újra a viharnak a különböző hullámai és áradata eléri, akkor ő látni fogjuk, hogy újra és újra, és hallottuk, megvallja ezeket az igazságokat. De ezek az igazságok, úgy, ahogy a barátainak is, úgy, ahogy Jobbnak is, megdolgozásra várnak. Mert azok a barátok úgy mondták Jobbnak, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy Jobb mind megy át. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik benne, a lelkében, a szívében. Csak okoskodnak, csak osztják az észt igazából, és nincs összhangban azzal, amit a barátok Isten igazságai val mondanak, és azzal, ami ugye a trónteremben történt, és azzal, amit Jób él meg. És Jób pedig, mert minden krízisben van egyfajta hitkrízis is, különösen a veszteségek idején, Jób ezt a hitkrízist szépen elkezdi engedni és történni, zajlani magában, mert neki is másodkézből volt nagyon sok igazság a szívében, de eljött a nap, amikor a szenvedések kohójába került, és ezen a napon neki nem elég tudni Istenről, hanem neki arra van szüksége, hogy Istennel beszélgessen, találkozzon. Neki nem elég tudni az igazságokat, neki ott arra van szüksége, hogy Istent hallja, hogy Isten beszéljen vele. Mert amikor elvesztjük a legdrágább kincseinket, legyen az tárgyi, legyen az akár kapcsolati, vagy éppen a legféltettebb kincsünket, a gyermekünket, akkor különösen is érthető lenne, hogy hátat fordítunk Istennek, hogy eltávolodunk tőle, hogy csalódunk benne. És mit tesz Jób? Mondja a megtanult igazságokat, amik most először tartják. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Kifejezi háláját mindazért, amit kapott, és kifejezi tiszteletét Isten felé, és közben megszaggatja ruháját. Ez is az, amit tanult, amit kapott, hogy amikor egy ilyen veszteség éri az embert, akkor megszaggatom a ruhámat, mert nem lehet ékes az öltözetem, hiszen kiszakítás történt közülünk, az élők közül a halálba. Hiszen ahogy szakad a ruha, úgy megszakadt a szíve, a lelke, az egész lénye. És aztán újra mond egy igazságot, ha a jót elvettük Istentől, a rosszat is elvesszük. És Döbbenetes látni azt, hogy a feleség azt mondja itt ebben a helyzetben, hogy hát átkozz meg Istent. Hát amilyen szenvedésen mész át, ennél még a halál is jobb. És a legtöbb ember igazából valami hasonlót üzen ma is egy gyászolónak, vagy talán te is átélted, hogy igazából azt üzeni, hogy nehéz nekem nézni, hogy szenvedsz. Nehéz nekem már ötödjére ugyanazt hallani, amit elmondasz. Én már nem akarom ezt látni, én már nem bírom ezt hordozni. Legyél már jól, légy szíves. És itt ebben, ami megrendítő férj és feleségről van szó. Ha a feleség nem bírja hordozni a férjet, a szövetséges társat, akkor ez milyen nagy tanítás arra nézve, hogy hát persze, hogy alapvetően a körülöttünk lévők nem nagyon fogják tudni, és mégis, mert látni fogjuk, hogy valami történik jobbal. És ugye az első pont végére érve, te hogy vagy? Van-e olyan vihar, ami lecsapott, ami becsapott az életedbe, amire nem vártál, amire nem készültél, amire nem számítottál, ami csalódást okozott, akár egy-egy embertársadban vagy ott az út végén, Istennel kapcsolatban, egy lélektan kutató írta ezt, hogy mert valójában minden embernek, független attól, hogy keresztény vagy nem keresztény, ha egy veszteséget él át, valahol ott mindig Istennel van dolga. És ki mit ért Isten alatt? De itt most Isten házában legyünk ebben is bátrak, ahogy Jób. Ha valami becsapott, lecsapott az életedbe, lehet, hogy a héten, vagy lehet, hogy hosszú évekkel ezelőtt, de még mindig itt hordozod ennek a nyomait, a sebeit, a hiányát, a fájdalmát, a veszteségét, akkor nem vagy egyedül. Jobb történetében már nem vagy egyedül, és meg fogjuk látni, hogy Jób hogy volt ezzel, hogy küzdött meg ezzel, de ami a legfontosabb, hogy ahogy Jób, hozd Isten elé ezen a mai estén. Hozd elé mindazt, ami ilyen becsapódás az életedbe. Mert hogy Jób ezt teszi, végig Istennel beszélget, és eljutunk a második ponthoz, hogy belül dúl és tombol a vihar Jób szívében. Mert mondja az igazságokat, tartják az igazságokat, de belül tombol a vihar. És lehet, hogy a környezete azt látta, hogy milyen ügyesen megvallja, milyen jól van, és mi is itt keresztények a gyülekezetben olyan jól vagyunk, pedig becsapott a vihar, mert jól kell lennünk, és mondjuk, az Úr vette el, az Úr adta, és mondjuk, az bünteti, kit szeret, és mondjuk tovább. De Isten úgy is látja, hogy belül tombol a vihar benned. Látja és tudja, hogy belül ott vannak a kétségek, a kérdések, a fájdalmak, a csalódás. Ott van belül mind az, ami megválaszolásra szorul a szívedben. Úgy is látja, úgy is tudja. És Jób mit tesz ezzel a benne duló viharral? Viszi Isten elé. Addig eljut, figyeljétek, akiről Isten azt mondja, hogy az én szolgám, azt mondja, oké, a 17. fejezetben van, ebből nem olvastam fel, oké, én készülök a holtak hazájába. Ott vetem meg az ágyam. Legyen vége a fájdalomnak, meg akarok halni. A 3. fejezetben azt mondja, átkozott a nap, amelyen megszülettem. Azt mondja, hogy a fájdalom folyik belőlem, ordít belőlem, mint vízfolyás. Tombol benne minden, és viszi Isten elé, és azt mondja, hogy oké, akkor legyen vége. Értitek, nem meghalni akar valójában, hanem a fájdalom végét akarja. A szenvedés végét akarja, ezt a belül tomboló vihar végét akarja, ami nem hagyja, és nem tudja megnyugtatni. Nincs éjjelem, nappalom. És mondja a gyönyörű képeket, hogy mi mindenem megy át, és itt, amit felolvastam, látjuk azt, hogy hogy érzékeli ebben a legmélyebb pontban Istent. Azt mondja, hogy letördelt körüs körül. Tönkre mentem, tönkretett. És ezt elmondja Istennek. Uram, azt érzem, hogy teljesen elhagytál. Teljesen tönkretettél. Hát hogy lehet az, hogy ezeket megengedted az életembe? Hogy lehet ez? Kitépted reménységemet, mint fát. Milyen gyönyörű kép ez, amit megfogalmaz Jób. Istennek mondja ezt el. Hűha, ha ezt elmondjuk itt egymás között. Nem azt mondjuk, hogy az Úr szeret, és akkor is szeret, hanem a belső vihart. Azt érzem, hogy Isten engem, mint fát letördelt. És amikor pedig az embertársaira gondol, a rokonaira, szomszédaim elhagytak, ismerőseim elfelejtettek, azt mondja korábban a Biblia, hogy ő volt, nagyobb volt kelet minden emberénél. A házamban élő szolgáim idegennek tartanak, rám sem ismernek. A keletnél, a keleten mindennél nagyobb ember, a szolgái rá se ismernek. Azt mondja, hogy hiába könyörgök nekik az Úr, csóválják a fejüket, elmennek, nem hallanak meg. És ezen kicsit nevettem is. Feleségem undorodik leheletemtől. Hát persze, hát a szenvedő ember nem eszik, nem iszik. A lelke, a teste szenved. Sőt, még ugye betegséget is kap, szenved, hát mindene bűzlik, mondhatjuk így, és undorodnak, iszonyúdnak a testvéreim tőlem. És amikor azt mondja, hogy a barátaim itt vannak, de azt mondja nekik, miért üldöztök engem? Ez egy fontos dolog, hogy itt megálljunk, hogy üldözik. Azt érzi, hogy ott vannak a barátai, mondják az igazságaikat, és azt mondja, hogy üldöztök engem. Ez egy kicsit magyarázatra szorult. Miért nevezi, igen, mert Ézsaiás szavaival tudjuk ezt magyarázni, hogy a bűnösök közé számlálják, lázadónak tekintik, figyelj, aki nem akar beletörődni sorsába, miközben Isten már kiszámolta neki a rettenetes éjszakákat. Igazából azt mondják neki a barátai a sok-sok bibliai igazságon keresztül, figyelj, már Isten lemondott rólad. Figyelj, már ne küzdjél. Fogad már el, hogy itt a vége. Nem kell itt teperni. Na és ebben a helyzetben, amikor Jób a gödörleg alján van, amikor koldus, könyörök, hogy könyörüljetek rajtam, legyetek irgalmasok hozzám. Értitek? Itt már nincs az, hogy ő ki. Itt már nincs én, nincs ego, nincs büszkeség. Itt már nincs semmi. Itt épp hogy csak létezik. Épp hogy csak van. És ebben a helyzetben itt születik meg ez a hitvallás. Tudom, az én megváltóm él. Nagyon sok írásmagyarázó azt mondja, hogy a Jób könyve az a könyv, ahol Isten nagyon sokáig csendben van. És valóban csendben van, de munkálkodik. Szent lelke által mégis jelen van. Különben Jobb nem tudná ezt kimondani. Tudom, az én megváltóm él. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És itt lesz az, hogy Jobb hite, amit sok-sok igazságként megtanult, már nem csak ismeret lesz, hanem a szívében megszülető bizonyosság. Mert a Szentlélek munkálja ki benne azt, hogy tudom, sőt bizonyos fordításom mondja, hiszem, hogy az én megváltóm él. Amikor fekszik a porban, sárban, szörnyen, mindenkitől és mindentől elhagyatva, Jobb a barátai okosságának a tüzében. Tudom, hogy az én megváltóm él, és kinő a szívéből valami új élet, valami igazság. Nem körül, jó volt, amit Krisztus, hogy körbe köri az élet, körbe növi az élet, de itt még több történik. Jobb szívében kezd el nőni az élet. A Szentlélek által, a káoszban, a szétesettségben, és azt mondja, tudom, az én megváltóm él. A megváltó mit jelent? Az Ószövetségben a megváltót ismerhetjük Rút könyvéből. Boáz volt az a rokon, akinek az volt a kötelesség, hogy kiváltani az özvegyet. Legközelebbi rokon a megváltó. A mózesi törvényekben a megváltó, a bosszú álló az, aki, amikor valaki egy halálos balesetet okoz, akkor annak menedéket nyújt a bosszú állóval szemben, hogy nehogy hirtelen vagy elhamarkodott vérbosszú történjen. A megváltó az, aki, ha valaki az Ószövetségben nem tudja teljesíteni fogadalmi felajánlását, akkor ez a közeli rokon kiváltja őt a kötelessége alól. Eleget tesz, kezességet vállal, kifizeti az adósságát, és a megváltónak az ószövetségi gondolkodásban is lépnie kell a legközelebbi rokon. És majd pedig az Ézsaiás könyvében pedig azt mondja maga Isten, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Akkor már Isten maga a megváltó. Vagy korábban még az egyiptomi szabadítás idején Mózes énekelt a Vöröstengernél, kegyelmeddel vezérled megváltott népedet. És ez már mind arról beszél, hogy Isten a megváltó. És Jobb azt mondja, hogy most, amit szerintünk, amit az emberileg kell, hogy történjen, hogy itt vége, és tudni kell, hogy az ószövetségi gondolkodásban a Seolban hittek, a holtak hazájában. Még nem tudták így konkrétan, mint mi megfogalmazni az örök életet, és hogy itt vége van, lezárul a halállal mindennek, hogy csak az élők dicsérik Istent. Jobb azt mondja, a Szentlélek által. Figyeljtek, egyáltalán nem az van, amit ti gondoltok. Nem a haláli az utolsó szó, nem a veszteségi az utolsó szó. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és megáll a por fölött. Ez, hogy por, Kecskeméti István úgy fordítja, hogy megáll a porond fölött. A porond az a hely, ahol az élet és halál harca folyik, ahol a küzdelem van. És azt mondja, ez Mélius Juhász Péter így fordítja, a végső időben áll meg a megváltó a porunk felett. Azt mondja Jobb, a Szentlélek által, tudom, hogy az én megváltóm él, és megáll a por felett. Megáll ott, ahol élet és halál harca folyik. Megáll. És hiszem, hogy most megáll a te szíved előtt. És azt mondja, hogy élek. Itt vagyok. Én feltámadtam, és te is feltámadsz. Bármilyen veszteség csapott be az életedbe. Bármiben azt érzed, hogy vége, hogy nincs tovább, hogy ezt nem bírom elhordozni, hogy itt kevés vagyok. A fő kérdés az, hogy látod-e, hogy kicsoda ő, a megváltó, és kicsoda vagy te. Jób igazából elmondja, hogy én por vagyok. Ő pedig a megváltó, aki él, aki kezeskedik, aki kivált, aki kifizeti az adósságomat, kivált az özvegységből, aki bosszút áll értem. Elmondhatod neki ma este, hogy szükségem van rád, megváltom. Vagy mondhatod azt, hogy meg tudom magam váltani, meg tudok magam küzdeni a halállal, a vesztességgel, nincs rád szükségem. De ma mondhatod először vagy újra, hogy én hiszem, tudom, hogy élsz. És szükségem van rád. Hívd Isten szent lelkét, aki ott lebegett kezdettől fogva a vizek felett, és életet teremtett. Teremtsen benned életet ott, ahol úgy érzed, hogy nincs élet. Vagy ha mélyen gyászolod szeretteidet, akkor teremtsen benned hitet arra nézve, hogy ő, mint vigasztaló Isten, és ez lesz majd az áldás, nagyon mindennél, hogy az ő szeretetétől semmi nem választhat el bennünket, és hogy az atyai kezébe engedhetjük el mindazt, mindazokat, akik számunkra fontosak voltak. Hát Jób ószövetség idején tudom, hiszem, az én megváltóm él, és megáll a por fölött. Ezt elmondja, megvallja a Szentlélek által, minden emberi közreműködés nélkül, minden lelkész nélkül, minden ifi vezető minden nélkül, sőt azt is megvallja, hogy majd saját szememmel látom meg őt. Hogy a test feltámad, hogy új testet kapunk. Ezt is megvallja itt Jób. Meg fogom látni az Istent. És végül elérkezünk oda, hogy tényleg találkozik is a vihar urával. Megjelenik neki az Úr. Ezzel kezdtem, hogy ő végig találkozni akar vele, ő vele akar beszélgetni. És Isten megjelenik neki a vihar szelében. Az első reakciója egy ószövetségi embernek, hogyha a viharban jött Isten, hogy pusztítani, ítélni jön. De itt Jobbnál nem ezért jön. Nem megítélni, elpusztítani akarja Jobbot, hanem kegyelmét kínálja számára. Ennek egy nagyon fontos jele, hogy a szöveg a Jahve, az Úr néven említi Istent, és ezt a nevet Isten jelenti ki Mózesnek az égő csipkebokorban. Isten azoknak nyilatkoztatta ki magát, akikkel személyes, bizalmás formában van, akivel szövetségi kapcsolatban áll. És itt az, hogy a válaszol, ige, azt jelenti, hogy nem csak szól, az ugye az egyértelmű kommunikáció a héber nyelvben, hanem válaszol. Dialógust kezdeményez Isten Jobbal, kapcsolatba lép vele. És ez egyértelműen arról beszél, hogy kegyelmét nyújtja felé. Kegyelemmel teljesen jön felé. És tudjátok, az a szép, hogy Isten nem ad magyarázatot Jób szenvedésére, vagy hát szép, na. De nem ad, és mégis, és az szép, hogy mégis megnyugtatja. Jób nem látja a nagy képet, nem tudja, mi történt ott a trónteremben, de meglátja Istent magát. Nem érti pontosan, mi történik, de meglátja Istent, és ebben megvigasztalódik. És barátait Isten, akik arra számítanak, hogy majd Isten elítéli őt, mert biztos a bűnei miatt történik mindez, pont, hogy a barátaihoz fordul oda, hogy hát törvénykezők voltatok, önigazolók voltatok, büntető attitűddel voltatok a szenvedő iránt. És pont, hogy a barátokat teszi helyre, Jobbot pedig elismeri. Egyrészt azért kérdezhetjük miért, mert Isten kegyelmes, megbocsátó. Jobb igaz, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ment Istenhez, és mutatta be az áldozatokat. Nem tökéletes volt, nem büntelen, hanem igaz. Vagyis az ószövetségi gondolkodásban ő ment, mint ahogy mi. Jövünk az úrvacsorához, megyünk, megbánjuk, és Isten szemében Jézus áldozatáért igaznak bizonyulunk. Mert Jobb nem hagyott fel az imádkozással. Panaszkodott, de Istennek. Kételkedett, de kételjeit Isten elé tárta. Kiárkozott, kiáltozott, siránkozott, panaszkodott, de Isten jelenlétében minden kínját elővitte, elévitte és kereste őt. És ahogy Isten válaszra hívja Jobbot, Jobb válaszol, és dicséretet zeng. Azt mondja Istenről, miután megvallotta, hogy megváltó, hogy csodás, hogy te mindent megtehetsz. Oda borul elé igazából, én így látom őt, és csak magasztalja és imádja őt. Amikor Isten végig sorolja, hogy mi minden tart ő a kezében, és a hite, a bizalom Istenben megerősödik, újjászületik Jobb életében. És hiszem, hogy ma este mindannyiunkat hív arra, hogy megerősödjünk a hitünkben, a bizalmunkban Isten felé, ő felé, aki jó felé úgy jön, elfogadlak gyermekem, szeretlek, nem hagytalak el. Nem tördeltelek le, mint egy fát a vihar. Ha ez meg is történt, az a sok veszteség az életedben nem azt jelenti, hogy nem voltam ott veled. Lelkem által ott voltam. És ezt honnan tudhatjuk? Úgyhogy Jézus Krisztus a kereszten a leghatalmasabb viharban, az isteni igazság szolgáltatásban meghajtja a fejét, és vállalja a keresztet. Magára vett minden ítéletet. Ő lett az áldozat, a tökéletes áldozat, akiért, akire nézve Isten elfogad. Jobb úgy érezte, elhagyta Isten Jézust valóságosan. Elhagyta őt. Jobb mellett ott voltak a barátai, habár sok mindent mondtak, de azért ott voltak, mondták. Jézust elhagyták, elárulták a barátai. És hogyan válaszol Isten a szenvedésre? Isten válasza a szenvedésre a szenvedő Isten. Mert Jézus Krisztusban Isten maga volt a kereszten, hiszen Jézus Isten és ember volt együtt. És a halála előtti pillanatában, a Márk evangéliumának 15. részében, amikor sötétség támadt az egész földön, Jézus hangosan felkiáltott. Én Istenem, miért hagytál el engem? És talán ez az egyetlen hely, ahol Jézus a saját életére nézve felteszi a kérdést, miért? És belekiáltja a világba. Nagyon is emberként viselkedett. Miért hagytál el engem? És végül a válasz, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És kiáltja és üzeni a keresztről, hogy meghaltam, de feltámadtam. Élek, és ti is élni fogtok. És egy nap színről színre megláttok engem.
Igen, Urunk, ilyen vagy. hűséges, fenséges, és nincs hozzád fogható. És köszönjük, amikor az életünkben megcsillan valami abból, hogy mit jelent színről színre előtted lenni, mit jelent a te közelségedben lenni. Istenünk, látsz minket, hogy a veszteségek, a fájdalmak sokszor pont ezt veszik el. Megkopik a fényed. Elhalványul az az átélés, az a tapasztalás, amikor közel voltál. Visszapattanak az imádságok a plafonról. És így vagyunk most előtted, Urunk, akár közel, akár távol legyünk, akár átélve a vigasztalást, akár egy keserű vagy egy fájdalommal teli állapotban. Megvalljuk a reménységet, hogy hisszük, hogy egy nap újjá lesz minden a közelségedben. És kérünk, hogy így kísérj az úton bennünket ebben a földi életben is. Hadd legyen örömünk, és hadd lássunk még olyan napokat, amikor több a hála, mint a fájdalom. Kérünk téged, Urunk, hogy tekints ránk, és könyörgünk azokért most közöttünk, akiknek különösen nehéz. Lépj oda a magányban, elszigeteltségben, és minden olyan helyzetben, ahol tényleg csak te tudsz segíteni. Mutasd meg szabadításodat nekünk, és add, Urunk, hogy mi pedig a te népedként tudjuk hordozni egymást a legkülönbözőbb élethelyzetekben is. Áldj meg bennünket egyenként, áldj meg közösségként is. Könyörgünk nem csak magunkért, de az Anya Szent Egyházunkért, keresztény testvéreinkért, világszerte. Hogy hadd legyünk, Urunk, áldás a környezetünknek. Légy velünk ezekben a napokban, amikor újra elindul talán a nagyobb pörgés, amikor egyre sötétebbek a napok, amikor közeleg az advent, és ezzel együtt a teendők is. Segíts megmaradni veled való kapcsolatban, egyensúlyban. Téged magasztalunk, feltámadott Urunk, azokkal a szavakkal is, amelyekre te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.